Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Istenünk és az ő szeretett fia Jézus Krisztus nevében, aki az egyetlen oka annak, hogy mi most itt lehetünk, és akinek mi most örvendezni fogunk, és ő benne egymásnak is örülhetünk. Az Isten tisztelet elején énekeljük el a kezdő énekünket, ami tartalmában hasonlít ehhez, amit énekeltünk, de mégis a fekete énekeskönyvből jön, ez a 165. énekünk. Itt van Isten köztünk. 165. ének első versszakát fennállva énekeljük el, majd a következő kettőt már majd leülve, de most kezdjük fennállva az első versszakkal.
Thank you.
Olyan szépen énekeltünk, hogy Isten biztos, hogy hallotta a mennyben, annál is inkább, mert azt mondta Jézus, hogy Isten országa közöttetek van. Itt van közöttünk Isten országa, és itt jár közöttünk a padok közt Jézus, és várja, hogy találkozhasson velünk, várja, hogy ott bent rá találjunk az ő üzenetére, észrevegyük, hogy itt van, és hogy valamit mondani akar nekünk. Emlékeztek még arra a rövid kis igére, amit az elején mondtam? Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Amikor erről gondolkodtam, eszembe jutott az a játék, gyerekek biztos ismerik, hogy csukd be a szemed, nyisd ki szád. Na? Ki az, aki szereti, ha azt mondják neki, hogy csukd be a szemed, nyisd ki a szád, és adok bele valamit? Tegye fel a kezét, aki ezt szereti. Cukorkát? Igen, cukorkát. Oké? Na, ki szereti? Elég kevesen szeretik ez. Mi ebbe a baj? Mi ezzel a baj? Miért nem szeretjük? Én nem szeretem. Kisfiam mondja, hogy apa, csukd be a szemed, nyisd ki a szád, adok bele valamit. Jaj, nem már, nem kívánom az édességet. Mondom magam. És mit fogsz adni, Benedek? Egy sajt darabot, vagy egy kenyeret? Nem, majd meglátod. Jaj, muszáj, nem már. És akkor... Benedek fiam nem mindig találja el, hogy mi az, amit én éppen szívesen ennék akkor. Ő borzasztóan akar nekem adni egy bombont, egy csokit, ami éppen van neki, én meg azt ritkán kívánom. Amikor Isten azt mondja nekünk, hogy csak hunyjuk be a szemünket és bízzuk rá magunkat, számítsunk rá, gondoljunk ő rá, most nem akárki mondja, hogy csukd be szemed, nyisd ki szád, adok bele cukorkát, hanem most az élő Isten, aki minket a legjobban ismer, ő akar valami titkos úton vezetni, amin bizonytalan járni, nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de mivel ő mondta, hogy lehúnyt szemmel kövessük őt, ezért el szabad indulni azon az úton, mert biztonságban leszünk. Nem fogunk tőle olyat kapni, amivel minket lépre csalna, lesre futtatna, magunkra hagyna. Ha Isten mondja, nyugodtan hunjuk le a szemünket és kövessük őt. Ezekről a gondolatokról fog szólni a mai Isten tisztelet, valamilyen értelemben, majd meg fogjuk látni. Erre készüljünk együtt, hogy Isten ilyen utakon vezet majd bennünket.
Foglaljuk el a helyünket, és az ige olvasásra készülve csöndesedjünk el imádságra.
Édes Istenünk, hálát adunk neked ezért a vasárnapért. Hála neked, hogy együtt lehetünk a házadban, és elcsendesedhet a szívünk. Kérlek, bocsásd meg a vétkeinket, bocsásd meg, hogy nem mindig a te utadon járunk, pedig tudjuk, hogy te nagyon szeretsz minket. Kérlek, nyisd meg a szívünket, hogy meghalljuk, amit mondani akarsz nekünk. Áld meg az Isten tiszteletünket, a lelki pásztorainkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, Urunk. Amen.
Így szól az Úr. Add meg a tizedet, vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg. Azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az első szülöttjével. Így tanuld meg félni az Istenedet, az Urat mindenkor. Így megáldja Istened, az Úr, kezed minden munkáját, amit csak végzel. Ámen.
Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Malakiás könyve, 3. rész, 10. vers.
Köszönjük szépen! Azt hallottuk, Zsófi azt olvasta, hogy azt mondja Isten, hogy tegyetek próbára engem. Nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe arról, hogy próbára tenni valakit. Nekem először egy mese jutott eszembe. Van-e, aki a magyar népmeséket ismeri, szereti, és van-e, aki ebből a képből rájön arra, hogy melyik lehet az, vagy még Ildikó nénit megkérjük, hogy még egyet mutasson nekünk. Van-e valakinek ötlete, melyik mese lehet az? Zsófi?
Még nem.
Na akkor még egyet kérhetünk, Ildikó néni? Ez az egyik testvérlány, ez a másik testvérlány. És ha még egy képet kapunk, mondd! Tessék?
A lányok.
Bizonyám, egész pontosan a szorgalmas és a lusta lány meséje. Az első lány, akit először láttunk, a körtefa alatt, őt is próbára teszik, elindul szolgálatot keresni, és útközben meglát egy körtefát tele régi elfonnyadt ággal, és azt mondja neki a körtefa, hogy metszél meg, és meglátod, hogy még jót is várhatsz. És ez a lány szorgalmas is, kedves is, megcsinálja. Aztán még sok-sok mindenkinek segít, végül eljut a tündérek palotájába, ahol az lesz a feladata, hogy egy éven át kitakarítson 6 szobát, csak a hetedikben ne menjen be. Ez a próba, és ő ezt kiállja. Szorgalmasan csinálja a feladatát, és nem kíváncsiskodik ott, ahol nem szabad. És a jutalma az lesz, hogy kiállta a próbát, hogy meghemperekhet ezüstben, aranyban, és ami rá ragad, az lesz a szolgálatának a bére. Na erre a mostoha testvére is azt mondja, hogy ezért már érdemes elmenni szolgálni. Ő is elindul, és ő is lát olyan dolgokat, akik kérik a segítségét, itt a kemence kéri, hogy pucolja ki, de azt mondja, hogy én a kis tiszta kezecskéimet be nem piszkolom, nem segít senkinek, ő is eljut a tündérek palotájába, ugyanaz lesz a feladata, és hát egy ideig takarítgat, de azt se szívesen, és a végén csak nem tud ellenállni, benéz a hetedik szobába, és ott aztán meglát kígyót, békát, amik megijesztik, összecsipkedik, és szalad haza. Neki pedig ez lett a bére. Próbára tették ezt a két lányt, az egyik kiállta a próbát, a szorgalom, a hűség próbáját, a másik pedig nem. De nehogy azt higgyétek, hogy csak a lányokat teszik ám próbára, mert ha megnézzük a következő képet, van egy történet, egy igaz történet arról, hogy fiúkat, sőt felnőtt férfit hogyan tettek próbára, és most próbára is tesszük a fiúkat, jó? Mit láttok a képen, fiúk?
Egy kardot,
meg egy. Egy kardot, meg egy koronát. Na, a próba, a fiúknak választaniuk kell. A kardot választjátok, vagy a koronát, jó? Döntsétek el, és utána majd föl kell emelni a kezeteket, hogyha megvan, jó? Tehát kard vagy korona. Ki az, aki azt mondja, hogy ő a kardot választja, kezeket föl? Kardos fiúk. Nagyszerű, van belőlük sok. Nagyon jó, kezeket le. Ki az, aki azt mondja, hogy ő a koronát választja? Ez is, ebből is vannak sokan. Nagyon jó, köszönöm. Ha tovább megyünk egyel, megnézzük, hogy ki mit választott. A korona az ugye a királyságot jelenti, a kard pedig a hercegséget, ami azért nem kis dolog. És most, hogy így választhattatok, nagyon jó, akármelyiket választottátok, szerintem nem választottatok rossz dolgot. De annak idején egyszer ezzel valakit nagyon próbára tettek. András királyunk, mikor már érezte, hogy nem sokára meg fog halni, el fog menni ebből a világból, akkor azt szerette volna, hogyha a fia Salamon lesz utána a király. Csak attól félt, hogy az unokaöccse, Béla herceg elveszi a fiától a koronát. És ezért eldöntötte, hogy próbára teszi Béla herceget, behívta a szobába, és azt mondta, hogy most választhatsz. Választhatod a koronát, ami ugye a királyság, vagy választhatod a kardot, ami a hercegség. Az lesz a tiéd, amit szeretnél. De közben már elgondolta, hogyha Béla herceg a koronát kívánja, akkor megöli. És Béla hercegnek volt egy segítője, Miklós főúr, aki ezt tudta, hogy a király erre készül, ezért odasúgta Béla hercegnek, hogy a kardot választ. Mert lehet, hogy Béla herceg is a koronát választotta volna. Ki ne szeretne király lenni? És azért, mert a koronát választotta, vagy a kardot választotta, kiállta a próbát, meghagyták az életét, és meghagyták a rábízott hercegséget. Hát próbára tesz bennünket sok minden, nem csak a mesék, hanem az élet is. Azt gondolom, hogy felnőttek, gyerekek, tudjuk, hogy a mindennapok is próbára tesznek bennünket, a mindennapok feladatai, akár a monotonitása. Időnként próbára tesszük saját magunkat is, amikor, nem tudom, szoktatok-e olyat csinálni, gyerekek, hogy na megnézem, hogy mondjuk 5 perc alatt le tudom-e futni ezt a kört. Próbára teszem magam. Van, amikor mi magunk tesszük magunkat próbára. És van olyan is, amikor az élet tesz bennünket próbára, mert egy olyan nehézséget állít elénk, amivel nem számoltunk. Egy házasságot próbára tesz az egyik fél betegsége, főleg ha sokáig tart. Egy házasságot próbára tesz a távollét, bármi miatt van, munka miatt, hetek, hónapokig próbára teszi. A legbecsületesebb embert próbára teszi egy könnyen, de nem biztos, hogy tisztességes úton szerezhető nyereség ígérete. És próbára tesznek bennünket a feladatok, ellátni 2, 3, 4, 5 gyereket, időszülőt, próbára teszi a türelmünket. Az élet próbára tesz bennünket. Sőt, van olyan, hogy maga Isten tesz bennünket próbára. Ehhez kérnék még egy képet. Van egy olyan történet a Bibliában, hogy Isten népe vándorol a pusztában, és hát a pusztában nincs mit enni. Ott ugye se hűtőszekrény, se gabona nem nő, ott rá voltak utalva Isten segítségére. És Isten úgy gondoskodott róluk, hogy minden reggel, mikor fölkelt Isten népe, a földön elszórva ilyen lisszerű dolgot találtak, ez volt a manna, ami pont arra a napra elég kenyér lett belőle, hogyha megsütötték. Isten hogyan tette ezzel próbára az övéit? Azt mondta, hogy minden nap csak annyit szedjetek, amennyi arra a napra való. Higgyétek el, holnap is lesz. Na de milyenek az emberek, milyenek lettünk volna mi is, milyen volt Isten népe? Összeszedünk amennyit csak lehet, sose tudni holnap mi jön. És tudjátok, mi lett azzal, amit meghagytak holnapra? Pontosan, megrohadt. Megbüdösödött, megkukacosodott. Kinyitni se volt érdemes az edényt. És Isten mondta, mondtam, holnap is lesz annyi, amennyire szükségetek van. Csak elhiszed-e? És ha egyel tovább megyünk, illetve azt hiszem már nem is, nem, bocsánat, csak gondolatban, milyen érdekes, hogy Isten is próbára tesz bennünket, de milyen nagy dolog, hogy Isten azt mondja, hogy ti is próbára tehettek engem. Ugye ezt hallottuk a bibliai történet, vagy a biblia ígében, tegyetek próbára engem, adjátok meg a tizedet, és meglátjátok, hogy milyen áldást adok nektek. Milyen nagy dolog, hogy Isten azt mondja nekünk a teremtményeinek, ő, aki a világot alkotta, az életet adta nekünk, és mindent, tegyetek próbára. Ti is próbára tehettek engem. És hogy lehet Isten próbára tenni? Hát úgy, hogy bízunk az ígéretében. Kipróbálom, hogy működik-e. Itt ez a példa, aminek kapcsán Isten mondja, hogy tegyetek próbára, az éppen a tized fizetéssel kapcsolatos. A Bibliában sehol sincs leírva, hogy Isten kötelezővé teszi a népének, hogy tizedet fizessen, ezt majd csak a királyaink találták ki. Isten azt mondja, ha mégis mered az én céljaimra szánni, annak a jövedelmednek a tizedét, amit tőlem kapsz, meglátod, hogy megáldalak. Meglátod, hogy nem fog hiányozni, amit visszaadsz. Meglátod, hogy hogy nem hogy kevesebb lesz, de több lesz. De ezt csak akkor fogod megtapasztalni, ha próbára teszel, és kipróbálod. Ha bízol bennem annyira, hogy legalább megpróbálod a kedvemért. És azt gondolom, hogy nem csak a tizeddel van így, a tized az egy nagy lépés. Eljutni odáig, hogy azt mondom, hogy odadom az Istennek azt a részt, amit annak, amin van, annak a tizedét, ott visszaadom Istennek. És nem várom meg, amíg annyit keresek, amire azt mondom, hogy ez már a 9/10 is elég, olyan sose lesz, hanem hitben rálépek Isten ígéretére, visszaadom neki, és meglátom, hogy Isten megáld érte. De azt gondolom, hogy nem csak a tized kapcsán lehet Isten próbára tenni, hanem bármelyik ígéretével kapcsolatban. Mert csak akkor tapasztaljuk meg, hogy Isten minden szava igaz. Hogy Isten, amikor azt mondja, hogy csukd be szemed, nyisd ki szád, akkor ő nekünk jót ad, hogyha rámerjük bízni magunkat. Hogyha Isten valami szokatlan úton vezet, akkor azt mondom, hogy azért, mert ő arra hív, elindulok, kipróbálom. És ha nem lesz igaz, akkor majd meglátjuk. De csak így lehet növekedni a hitben és a bizalomban, hogyha amerre hív Isten, amit ígér, azt én kipróbálom, arra ráállok, úgy szólván próbára teszem Istent, és akkor megtapasztaljuk, hogy ő valóban hű és igaz, és aki ráhagyja minden dolgát, minden útját, annak az életén áldás lesz. Úgyhogy tegyük próbára Istent, és nem fogunk csalatkozni. Amen. Így válaszul Isten üzenetére, ígéretére. A 273. dicséretünk 3 versét énekeljük el. 273-as ének 1., 5. és 6. verseit. A legtöbb nyitott templom Isten tiszteleten az ige hirdetés után elhangzik egy bizonyságtétel is, valaki a saját történetét mondja el, és talán kicsit vicces, hogy előbb én prédikáltam, és most megint én állok ide, de már egy ideje forog ez bennem, és pont az ige kapcsán, ami mára jutott, érett meg bennem azt, hogy szeretnék én is megosztani valamit veletek a saját életemből. Ott kezdeném, hogy a bizonságtétel szempontjából teljesen lényegtelen, hogy lelkész vagyok-e vagy nem, mert csak egy hétköznapi hívő emberként állok itt kin. Ott kezdeném, hogy a férjem és én viszonylag későn érő típusok vagyunk. Későn is találkoztunk, és ez egy viszonylag késői házasság, ami megköttetett. Én már elmúltam 34 éves, amikor összeházasodtunk, a férjem pedig 5 évvel idősebb nálam. És mint talán a legtöbb ilyen 30-as évei közepén járó nő, én is úgy voltam vele, hogy hát ha rajtam múlna, vagy ha ez lehetséges lenne, felőlem akár, ha visszajöttünk a Nászútról, én már megszülném a gyereket. Mert csak benne vagyok a korba, jó lenne már. És hát a férjemnek a bíztatása, meg a bölcsessége csillapította kicsit a türelmetlenségemet, hogy azért adjunk magunknak egy kis időt ketten is. És hát egy jó fél évet, háromnegyed évet így adtunk magunknak, és aztán elkezdtünk próbálkozni, és egy három, nem tudom, néhány hónap múlva, lényeg, hogy tavaly nyáron megfogant egy kis picúr, aki aztán 10 hetesen el is ment. És egyrészt tudtam azt, mint ahogy szerintem a legtöbb nő tudja, hogy ez azért gyakoribb dolog, mint ahogy beszélni szoktunk róla. Tehát, hogy sokakkal megtörténik. A másik oldalról pedig, én valahogy sose gondoltam, hogy ez velem is megtörténhet. Azt gondolom, hogy ismeritek ezt az érzést, hogy tudjuk, hogy elvileg bármi megtörténhet velünk, de amikor megtörténik, akkor csak nézzünk, hogy ez hogy lehet. És én is így voltam ezzel a vetéléssel. Minden nő másként éli ezt meg, van, aki könnyebben, van, aki nehezebben, én nehezebben. És ami ezzel járóan nehéz volt, az a gondolat, hogy hát ha egyszer megtörtént, akkor megtörténhet másodszor is. És példa ugye sok van arra, hogy nem csak egyszer történhet meg. És aztán eltelt pár hónap próbálkozások, azóta nem fogant még meg a babánk, és van egy nagyon kedves barátom, szolgatásom is, és ő mondta nekem nagy szeretettel, úgy karácsony előtt pár nappal, hogy figyelj, jövő karácsonyra gyermek lesz a kezedben. És ez nagyon-nagyon jól esett nekem, de hát úgy voltam vele, hogy ez egy baráti jó kívánság, hát azért ezt ő most honnan tudja, tehát kívánhatja ezt nekem, de hogy ez nem ezen múlik. És január elején, második-harmadika körül megint eszembe jutott, amit ő mondott, és akkor egy imádságban arra kértem Istent, hogy ha te is így gondolod, tehát ha te is szeretnél nekünk gyermeket adni, akkor ígérd meg te, mert nekem ez kevés. És akkor eszembe jutott, hogy a karácsony előtt a munkatársi karácsonyozáson kaptam egy igét. Egyébként már előtte is ott volt elől az íróasztalomon. Eszembe jutott, ezt a kis igés kártyát kaptam, akinek jó a szeme, az el tudja olvasni. Az van rajta, hogy bővölködővé tesz téged az Úr. És eszembe jutott ez a kis ige, és az is eszembe jutott, hogy én akkor ezt meg akartam nézni, hogy hol van ez a Bibliában, vagy mi ez. És akkor kikerestem. Egy pillanat, bocsánat. Ez egy kicsit más fordítás, de ugyanaz a lényege. Elhalmoz majd téged az Úr minden jóval, méhegy gyümölcsében, állatai divadékában, földet termésében, azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja. Hogy bővölködővé tesz téged méhegy gyümölcsében. És hogy azt tapasztaltam meg, hogy Isten ott rögtön adott egy személyes ígéretet. És hogy ez az, amiben tudok kapaszkodni. Időpontot nem adott hozzá, bár egy 2016-os kártyanaptáron van rajta, úgyhogy lehet, hogy ez is jelent valamit. De a lényeg az, hogy hogy Istennek a nagy-nagy szeretetét, figyelmességét tapasztaltam meg ebbe, hogy látja, hogy fogy a türelem, fogy az erő, fogy a hit, és akkor odaadja ilyen egyértelműen az ígéretet, mert hogy ő tényleg szán nekünk jót, és úgy néz ki, hogy szán nekünk gyermeket is. És csak még egy gondolata hozzám hasonlóan gyenge hitűek kedvéért. Amikor ezt az igét megkaptam, akkor eszembe jutott egy bibliai történet, ugyanígy egy asszonyról, aki sokkal tovább vár gyermekre, mint én, és amikor megígérte neki Isten, azt írja a Biblia, hogy onnantól kezdve nem volt szomorú az arca. Na hát nekem igen, egyébként, tehát így havonta egyszer biztosan, de ezt csak azért mondom, hogy akkor is, hogyha nehezen hordozom hát azt, hogy várni kell, tehát hogy nem úgy van, hogy megkaptam múlt hónapban az ígéretet, és már most itt van a jele annak, hogy gyermeket várok, mert tényleg nem, és még ha ezt nehezen is viselem, akkor is belekapaszkodok abba, amit az Úristen ígért, és olyan jó, hogy nem várja el tőlem azt, hogy föltétlen nekem is mindig mosolyogjon az arcom, hogyha egyébként nehezen hordozom ezt, hanem adja az ígéretét, és hiszem, hogy adja az erőt addig, amíg szükséges. És végezetül csak annyit, hogy eredetileg én úgy terveztem, hogy nagy pocakkal mondom el ezt a bizonyságot, hogy íme, a megígért baba, de pont ez az ige, amikor Isten azt mondja, hogy tegyetek próbára, juttatott el idáig, hogy nem, megosztom most veletek, amikor még igazából semmi nincs, csak az ígéret, hogy együtt erősödjünk a hitünkben, együtt örüljünk, ha majd bebizonyosodik, és hogy arra hívjalak titeket, hogy tényleg merjétek elkérni Isten nektek szóló ígéreteit, mert ha kérjük, akkor megadja, és akkor van mibe kapaszkodni. És való igaz, hogy olvashatunk sokat Bibliát, kaphatunk keresztény közösségbe sok igét, de ha kérjük Istent, hogy adjon személyre szóló igét, akkor ki fog világítani az az ige, amelyik külön nekünk szól. Isten erről gondoskodik, úgyhogy erre bátorítalak benneteket is, hogy kérjétek el az ígéreteiteket, mert könnyebb úgy. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És akkor az imádságra készülve a 25. Zsoltár első versét énekeljük még.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, szeretett fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ezen a héten is velünk voltál. Megsegítettél bennünket a nehéz pillanatokban, Megóvtál bennünket, és utat mutattál a hétköznapjainkban. Folyamatosan munkálkodsz bennünk, támogatsz bennünket, és szeretnéd megmutatni irgalmadat. Megsegítesz a nehéz helyzetekben, erőt nyújtasz, ha kétségünk adódik. Kérünk, add nekünk szent lelkedet, hogy engedjük, hogy ott lépjen velünk kapcsolatba, ahol éppen vagyunk. Nyissuk ki a szívünket, és hallgassuk meg szavát. Urunk, hozzád emeljük lelkünket. Letesszük a kezedbe a napunkat, a következő hetünket, munkánkat, szeretteinket, az életünket. Amen. Most pedig mondjuk el közösen fennállva az Úr imádságát.
Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljatok helyet. Köszönjük az őszinte szavakat Nórinak. Köszönjük, hogy nem csak felkent lelkészként, hanem önmagát megnyitó, közülünk való emberként is ideállt elénk, és megosztotta velünk az ő terhét, fájdalmát és reménységét. És ahogy énekeltük a 25. Zsoltárban, nem szégyenül meg, aki Istenben bízik. De Isten olyan utakon vezet bennünket, amit csak azért, akit azon az úton vezet. Amit csak azért, aki elszánta magát, hogy Jézust követni kezdi. Ez egy bátorság, de aztán egyre inkább mélyül és kialakul egy olyan személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, a láthatatlan Istennel, amit tényleg ért az, aki őt követi. Mindenkit bátorítok, hogy ezen az úton induljon el, ha még nem ezen az úton jár. Nem marad szégyenben. És akkor most a záróénekünket ugyanígy ülve maradva énekeljük el, mégpedig azt, amit Isten tisztelt elején tanultunk. Tamás segítségével, Tamást kérem, hogy jöjjön ide, és akkor újra elénekeljük azt az éneket.
Köszönöm. Emlékezzetek rá, hogy amikor az Isten tisztelt előtt összegyülekeztünk, akkor hogy is énekeltük ezt a dalt el? Nem tudtuk, hogy itt van Isten köztünk, hogy az Úr itt van, csak reménykedtünk abban, hogy ő itt lesz közöttünk. Tehát az a reménység énekeltük akkor, most már bizonságtételül tudjuk énekelni. Megtapasztaltuk sokan, akiknek a szívében valami kis üzenet, kis morzsa hullott, hazavihet egész héten táplálkozó belőle, hogy valóban az Úr van közöttünk, a mi Istenünk, aki várt ránk. Így énekeljük tehát visszhang kórus rajta fel. Ki van vetítve? Ott a segítség. Az Úr van itt, a te Istened, ő vár rád, ő vár rád. Az Úr van itt, a te Istened, ő vár rád, ő vár rád, hogy elmondja, mennyire szeret a legdrágábbat adta érted, az ő fiát, aki most is él. Uralkodik mind örökké, hogy elmondja, mennyire szeret, a legdrágábbat adta érted, az ő fiát, aki most is él, uralkodik mind örökké. Ezt kívánom mindenkinek, éljük át jövő hét minden napján.
Fennállva és egymás kezét megfogja, kérjük Istentől az áldását. Részekre bontva mondom előre, és ismételjük el együtt. Ami Urunknak, az Úr Jézusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal, mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség!